Kedves gyülekezet, a mai napom, így lehet hallani?
Igen.
Örömmel köszöntöm a gyerekeket, látom, megérkeztek, akkor máshogy kezdtem, jó? Ha azt mondom nektek, hogy már vagytok olyan nagyok, hogy Egyiptom, mi jut eszetekbe arról, hogy Egyiptom? Ugye Egyiptom egy ország, mi jut eszetekbe róla? Hangosan. Nagyon jó, piramisok. Aztán még kik építették a piramisokat? Fáraók, ugye? Egyiptomban királyokat nem királynak mondták, hanem fáraóknak. Nagy birodalom lehetett Egyiptom, ha még most is tudunk róla, hogy milyen ókori kincsek voltak ott, ugye? Meg milyen uralkodási rend volt ott. Hát a Biblia is nagyon sokszor beszél Egyiptomról. És azért szólok nektek róla, mert képzeljétek el, hogy volt egy olyan király, egy júdeai király, aki egy egyiptomi fáraóval szembe találta magát egyszer. És szeretem, hogy van itt térkép, mert ez a fáraó elindult innen Egyiptom, az itt található, látjátok? Ezen a részen is. Ez a fáraó elindult ide, hogy megsegítsen egy állomáson egy ellenséges csapatot, mármint a júdeabelieknek ellenséges csapatot. Úgy hívták őket, hogy asszírok. És ez a reform király, aki egyébként nagyon jó király volt, nagyon sok jó dolgot tett. Előmozdította a templomszolgálatot, minden Isten törvényét kikutatta, megkereste, hogy szeretné a jó Isten, és mindent azt szerint tett. De félt attól, amit a jó Isten mondott neki, hogy akármilyen jól előmozdította az országának a vallási jólétét, az Istenhez való viszonyt, annyira rosszak voltak már az emberek, és annyira a rosszra hajlottak, hogy azt mondta, hogy nem tudja őket megőrizni a nagy csapástól. De mivel ilyen jó volt ez a király, megígérte neki, hogy az ő életében ezt nem fogja meglátni, ezt a szörnyűséget, hogy mi fog esni az ő országával. És mivel ezt mondta a Jóisten, hogy egy ellenséges erő által baj és tör esik Judán, ezért Jósiás király, ez a bizonyos reform király, elkezdett gondolkodni, hogy ki lehet majd ez az ellenség. És ő úgy gondolta, hogy biztos a hírhet asszírok azok, akik rajta csapást mérnek. És amikor Nékó fáraó elindult innen, képzeljétek, pont ez az út van itt kijelölve, elindult ide északra, hogy segítsen az asszíroknak, akkor ez a Jósiás király elé toppant itt, hogy ő bizony nem engedi, hogy azt az országot segítse meg, aki majd őket el fogja nyomni. És Nékó fáraó az Isten által szólt hozzá. Egy fáraó, aki nem is ezt az Istent imádta, képzeljétek, szólt hozzá, hogy Jósiás király, menj el az utamból. Menj el! Én most nem neked akarok rosszat, és nem rossz van ebben. Menj el, kérlek! De Jósiás király hősködött, és amit a fejébe vett, hogy ő ezt a proféciát jól érti, és nem engedi, hogy az ő ellenségeit megsegítse most ez a Nékó fáraó, hát bizony kivonta a kardját, odahívta a hadseregét. De hát nem járt jól, mert megsérült nagyon ebben a háborúban, és meg is halt. Úgyhogy ilyen történetek is voltak Egyiptommal kapcsolatban, aztán, hogyha érdekel a folytatás, hogy ki győzött, mi lett a vége, akkor kérjétek meg a mamát, meg apát, meg anyát, és akkor el fogja nektek mesélni, felolvassátok a Bibliából, jó? Meg sok is izgalmas fordulat volt még itt, de a lényeg az, hogy még egy pogány fáraó által is tudott üzenni Jósiás királynak az Isten, aki jól ismerte a proféciákat, és mégsem. Mégis egy ponton, amit a fejébe vett, azt gondolta erről az eseményről, és vesztére lett. Hát persze, attól még üdvözölhet Jósiás király, de kár volt, nem? Hát még élhetett volna, még tehetett volna jó dolgokat. Úgyhogy azt gondolom nektek, hogy kérdezzétek anyát, apát, nagymamát, és hasonló eseteket fog nektek olvasni a Bibliából. De hogy a felnőtteknek meg, akkor miért ez a bevezető lett? Mert azért ők is figyeltek. A felnőttek is szeretnek ám gyerekek lenni, és ők is hallgatni ilyen történeteket. Én is nagyon szeretek hallgatni ilyeneket. Azért, mert a mai napon olyan dologról lesz szó, hogy az Istent jól ismerő népe el tud-e tévedni a proféciákban. És milyen területen, és hogy ennek a kivédésére hozok most egy szakaszt, méghozzá Pál apostol leveleiből. Pál apostol, mint ahogy a neve is mondja, az apostolok apostola volt. Ha róla gondolkodunk, akkor a hihetetlen munkáját tudjuk felidézni, azt a nagy mértékű lélek elnyerését, amivel ugye az egész földközi tengeren tulajdonképpen pillanatokon belül el tudták vinni az evangéliumot. És most konkrétan a Tesszalonika beliekhez írt levélhez lapozunk, oda először az első levél végéhez, mert Pál apostolról nem feltétlenül szoktunk úgy gondolkodni, hogy ő proféta is volt, ugye. Ha a Bibliát tekintjük, akkor profétának mondja a klasszikus profétákat, akik ugye jövő időre jelentenek ki Istentől valami olyan dolgot, ami eddig nem volt köztudott. Ezek az úgymond klasszikus proféták, de profétának mondja azokat is, akik a rég leírt dolgokat igazán jelenítik meg, és a valóságában tárják a hallgatóság elé. És Pál apostol itt mind a kettővel rendelkezett, majd megláthatjuk a leveléből. Tudnunk kell, hogy a Tesszalonika beliekhez írt levél eredetileg is azért íródott, mert a gyülekezet, amit ő alapított, nem jól értelmezte a proféciákat. És ezért egy zavar támadt körülöttük, mindenképpen szerették volna a betegeiket, a haldoklóikat visszatartani a haláltól, mert hát úgy gondolták, hogy most jön vissza Jézus, és hogy aki most hal meg, az nem kerülhet örök életbe. Úgyhogy rendet kellett tenni ezek között, a tanítások között is, és láthatjuk, hogy milyen szépen tette ezt Pál apostol, és milyen azonnali felbuzdulással intette őket. Pont ide kapcsolódunk bele az 5. fejezet elejéről, ahol is azt mondja az övéinek, hogy az időkről és időszakokról pedig atyám fiai nem szükség, hogy írjak nektek. Ugye itt az idők és időszakok, a kronosz meg a kairosz görög szavak, az egyik ugye az időbeliséget jelenti, az egymás után következő dolgokat, a másik pedig az Istentől szabott, Isten által megjelenített konkrét dolgokat, amikre ugye emlékeztek, ilyeneket mondott, hogy betelt az időnek teljessége, és az Isten kibocsátotta az ő fiát. Pál apostol azt mondja, hogy nem szükséges, hogy írjak nektek. Hát azt gondolhatnánk, hogy milyen apostol volt Pál, és milyen gyülekezet gondozó, hogy hát ilyen félváról veszi, hogy tudatlanságba tartja az övét, de nem ezért nem írt nekik, hanem a második versen is árulja miért, mert igen jól tudjátok ti magatok azt, amit majd el fogok mégiscsak mondani. Miért mondhatta Pál apostol, majd látjuk a második levelében az utalást, azért, mert Pál apostol nem választotta külön az evangélium és a Krisztus elfogadásának a tényét, a Krisztus, mint messiás megismertetését, felismertetését az igéből. Ugye magából az igéből mutatta be mindig, hogy ez az, amiről szólt. Itt és itt szólt, így szólt róla. Így hívta fel a figyelmét, és azonosította be, és így tudta az evangéliumot hitelesen megmutatni és terjeszteni neki. De emellett teljesen természetes módon és összevont formában nagyon nagy hangsúlyt helyezett a proféciáknak a megértetésére, megismertetésére, elmélyítésére. És ezért Pál apostol, amikor ezeket a gyülekezeteket alapította, akkor igenis sok ismeretet adott a gyülekezeteknek, hogy ne kelljen tévelyegniük. Mert a második dolog, ami miatt Pál apostol írt az ő gyülekezeteinek, az az volt, hogy nagyon hamar, ugye ő nem tudott mindig jelen lenni, és mivel nem tudott mindig jelen lenni, bár voltak ugye felvigyázók, meg presbiterek, akiket választottak, de mivel nem tudott mindig jelen lenni, ezért nagyon hamar vagy a gyülekezetben felnőtt valaki ehhez a szerephez, vagy pedig bejött kívülről valaki, aki nem nagy dolgokat, csak ilyen piciben próbált elferdíteni a tanításbeli dolgokat, és mivel a gyülekezet velük volt együtt, ezért hamar arra hajlott a fülük. És Pál nyomatékosan szólt mindig arról, hogy emlékezzetek, 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 és el ne térjetek attól. Ugye a Galata levélben is ezt láthatjuk, hogy egész Galáciában lévő gyülekezeteinek, akiket ő található a mai Törökország területén, akiket ő alapított, és úgy mondja, hogy dajkált ki, nekik is azt mondta, hogy ha akár az égből való angyalok, vagy mi hirdetnénk mást ahhoz képest, amit először megjelenítettünk nektek, átok legyen. Tehát nagyon nagy nyomatékot szerzett ennek, és itt Tesszalonikában is ugye elkezdődött ez a folyamat, hogy hamis tanítók is felütötték a fejüket. De akkor nézzük meg, hogy mit is mond, mert ránk is vonatkozik ez a levélbeli idézet. Tehát igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lepne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok ezért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Tehát, hogyha ugye visszatérünk az első okra, amiért írt, ezzel vigasztaljátok egymást, és ne hamis fényben próbáljátok az időt előrehozni, és abban járni. De nézzük meg, milyen hasonlatot mondott. Azt mondja, hogy az Úrnak napja úgy fog eljönni, az, amit ti most vártok, az majd sokkal később fog eljönni, de úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Nekem most van egy elég közeli tapasztalatom, vagy tapasztalatunk. Sajnos sok éves dolog, de most újból előfordult, hogy a szomszédunkba megint betörtek. Azt már megfigyeltem, már nem vagyok betörés szakértő, de most már megfigyeltem a taktikájukat, hogy milyen időszakot használnak ki. Azt tudom, hogyha ilyen nagyon nagy szél van, mint ami most volt, akkor nagyon hatékonyan tudnak dolgozni, mert senki nem hallja a dolgaikat. Most már azt is tudom, hogy a szilveszter éjszakát is ki tudják használni, mert a nagy dúrogtatás közben, ugye eleve a hanghatás miatt senki nem hall semmi különleges dolgot, de az állatok is ilyenkor behúzódnak, és a gazdik is beengedik, és ezért még duplán biztosítva vannak. Most már ezt is megtanultam sok év után. Szóval a szomszédunk a házban nem tudtak, mert arról jól informáltak voltak, hogy a ház be volt biztosítva, de a hátsó fészerben, ahol nagyon nagy értékű elektronikus dolgok voltak, oda be tudtak menni, és azt is megfigyelték, hogy honnan fognak. Tehát nagyon-nagyon hihetetlen módon, előre informáltan, megtervezetten, és gyorsan végezték a dolgukat. És nagyon elgondolkodtatott ez az esemény megint. Hogyha tudná az ember, vagy észben tartaná, hogy mire játszik rá, aki tolvaj, hogy milyen időpontokat használ ki, hogy mik az ő neki kedvező dolgok, és hogy mikor jár, mi az ő funkcionálisan előre eltervezett időpontja, akkor biztos, hogy nem hajtaná az ember úgy álomra a fejét, mint ahogy teszi, nem? És azt mondja a Jóisten Pál apostolon keresztül, hogy ez az időszak, amikor Krisztus valójában visszajön, ez egyesek részére ilyen lesz, mint a tolvajnak a működése éjjel. Ugye? De azt is elmondja, hogy melyek ezek az időszakok, amikor ezeknek az eljövetele, Krisztus eljövetele, úgy fogja érni az emberiség egy részét, mint a tolvaj éjjel. Melyik lesz ez az időszak? Amikor valakik azt fogják mondani, hogy békesség és biztonság. Megoldást találnak a világra, És ezzel nyugtatgatják az emberiséget. Azt mondja, hogy akkor fog hirtelen veszedelem jönni rájuk. Rájuk. Akik ezt mondják. De itt figyelmezteti az övéit, hogy ti nem vagytok sötétségbe, ezáltal nyilván nekünk is üzen, hogy mi, akik ezt megéljük, nem vagyunk sötétségbe. Ezért ne is aludjunk. Ne lehessen bennünket elkábítani. Ne lehessen bennünket elhitetni. És azt mondja, hogy vannak sötétségnek fiai, világosságnak fiai. Vannak, akik alusznak, akik részegednek, és vannak, akik józanok. És arra int bennünket, hogy józanok legyünk, és a részegítő italnak a dolgait ne vegyük be. Én erről a szakaszról most nem is szeretnék többet mondani, csupán azért, mert Pál apostol másodszor is írt az övének, és ebben a második levélben található a Bibliában lévő vázlatproféciák közül a hatodik vázlatprofécia. Ugye az első négy Dániel könyvében, az ötödik Máté evangélium, a 24. fejezetében azt maga Jézus mondta el, és ez a hatodik, ez pedig itt van a tesszalonikaiakhoz írt második levélben. És ezért lehet azt mondani, hogy Pál apostol túl azon, hogy az apostolok apostola volt, hihetetlen módon tudta forgatni és érteni az addig érthető ószövetségi iratokat. Nézzük is meg a második fejezetben, és akkor ezt talán szélesebb körben átvesszük, hogy mit is ír az övéinek. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve. Ugye megadja, hogy kire nézve nyomatékosít a levélben. Hogy ne tántorítassatok el egy hamar a ti értelmetektől. Se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a ma napja. Az első levél nem volt hatásos. Akik tántorítani akartak, azok továbbra is munkálkodtak, általában nagy hangon szoktak szólni, nem feltétlenül úgy, hogy kiállnak és nagy hangon szólnak, hanem úgy, hogy sokáig, sokaknak mondják, durmuzsolják, teszik a dolgukat. Általában az ilyen emberek nem lusták és nem restek. De az, hogy mit veszünk be, az rajtunk múlik. Azt nem tudjuk kiküszöbölni, hogy kiben milyen lélek van és mit fog nekünk durmuzsolni, de hogy mi mit veszünk be tanításügyileg, az a mi felelősségünk. Azt mondja Pál apostol, hogy ne tántorítassatok el egy hamar a ti értelmetektől. Használjátok az értelmeteket, vessétek össze a Szentírással, az eddigi tanításokkal, és ne tántorítassatok el. Mert ha eltántorítottok, akkor abból háborúság lesz. Háborogni fogtok ti magatok is, és háborúságot szereztek másoknak is, mert a hamis tanúk, azok elérik a céljukat. És azt mondja, hogy még arra is vetemettek ezek az emberek, hogy hamis páli levelet állítottak ki, minthogyha ő írt volna nekik. Nekünk tulajdonított levél által. Azt mondja, mintha itt volna már a Krisztusnak a ma napja. Nem én írtam a levelet. Hamis dolgok terjednek. Azért írok most nektek, hogy le tudjuk szögezni, hogy mi is a helyes út. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. A megcsalás az megint rajtunk múlik, hogy mit fogadunk be. Ne engedjük be ezeket az álnok tanításokat, amik lehet, hogy nem rögtön lepleződnek le. De ha egy kicsit is eltérnek attól, amit tanultunk, akkor kötelességünk neki ellenállni. És azt mondja, és itt leszögezi megint, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Mondja ezt Pál apostol egy római birodalomban, amiről tudta, hogy ez az utolsó megjelenített birodalom, de azt is tudta, hogy mégsem történhet meg az ő idejükbe Krisztus eljövetele, mert ebben a birodalomban növi ki magát valami, sőt, a hívők között növi ki magát valami, ami szakadást, apostáziát, szakadást fog okozni. Pál tudta, gondoljatok bele, gyülekezeteket alapít, gondoz, hihetetlenül visszajár, közben új utakat keres. És ott van a szeme az övéin, mert fel akarja őket készíteni arra, ami egyébként megelőzhetetlen. Meg fog történni, hogy a Krisztus követők között egy hatalmas szakadás fog történni valami miatt, de aki lehet, maradjon józan. Be kell következnie, meg fog jelenni a bűn embere, a veszedelem fia. Ugye ez több helyen beazonosítja, ugye ők párhuzamba Júdással mondták, aki szintén az apostolok között nőtte ki magát, és mivel nem mindent fogadott el Krisztustól, és nem akarta a Krisztus megváltási tervét olyan mértékben fogadni el, hogy ő adja, hanem saját utakat próbált követni, ezért próbálta a többieket is behetetni, és hát ment a maga terve szerint. Na, ilyen fog történni, ilyen mértékű szakadás a hívők között. Gondoljatok bele azért, még egyszer visszahivatkozok, Pál apostolnak ezt lelkileg elviselni. Hogy lesz egy folyamat, ami ellene nem tud mit csinálni, csak hűséges lenni, csak idézőjelbe, és megerősíteni, megacélozni testvéreket abban, hogy figyeljenek, és tegyék magukévá a bibliai kijelentéseket, mert tévedhetetlenek. És titeket is erre szeretnélek ma buzdítani, hogy a Biblia profétikus kijelentéseit nem lehet és nem szabad másra érteni, mint amire az Isten mondja. Ha valamiről mond az Isten valamit, az nem egy körülbelüli dolog. Az nem egy lehet-nem lehet dolog. Azt nem lehet erre is érteni, meg arra is, meg talánra. Azt fel kell fedezni, és be kell majd azonosítani. És nem szabad tévelyegni, mert akkor fel fogja ütni a fejét a szélsőség és a fanatizmus. Múltkor beszélgettem egy hívő testvéri körön belül testvérekkel, és valaki kijelentette, hogy ami erőszak, annak ellen kell állni, mert az biztos, hogy nem az Istentől van. Hát mondom, ez féligasság. Mert ami erőszak, biztos, hogy nem az Istentől van, de nekünk az ellen kell állni, és fel kell lépni. Hát akkor Pál, Péter, Jakab, meg a többiek azt írták volna egy rabszolgatartó társadalomban, hogy kedves testvérek, nektek az elsőrendű dolgotok, a ti rabszolgatartóitok ellen lázadni. És minden dolgot megragadni, hogy az igazságnak érvényt szerezzetek. Ezt írták. Hát azt írták, hogy a császári világban a fejedelmeknek adjátok meg a tisztességet. A titeket nyomorgatóitokért imádkozzatok, és a többi, és a többi. Tehát vigyázzat, testvérek, nehogy eltolódjon a hangsúly a meglévő, emberileg jogosan meglátott igazságtalanságok ellen, mert Isten népének az erőit nem erre kell gyűjteni, és nem itt kell kitűnni, hogy mi aztán majd most megmutatjuk, hogy micsoda igazságtalanságok történnek. Történnek, történtek, történni is fognak. Isten az erőket nem ide összpontosítja. Mert ebből fanatikusság növi ki magát, és előbb ugrik a nép, és rosszra ugrik, és nem azzal hívja fel a figyelmet magára, amivel Isten szeretné, hanem mással és máshol, és más lelkülettel. Azért Pál tanítja őket, és mondja is tovább a levélben. Tehát, hogy ne csaljon meg minket senki, és azt mondja erről a bűnemberéről, a veszedelem fiáról, ami a hívő közösségen belül növi ki magát, hogy elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Hát honnan veszi ezt Pál apostol? Pontosan. Pál apostol ismerte Dániel könyvét, és nem egy maga keltette lendületből és megszállottságból, bocsánat a sarkos kifejezésért, és nem a megtérésének az olyan hevéből próbált meg gyülekezeteket létrehozni és tanítani, amit ő gondolt ki. Minden tanítása az Isten igéjének a beazonosítása alapján történt, és attól nem szabadott eltérnie. Aki igazi próféta, aki igazi apostol volt közöttük, az, ahogy az előbb mondtam, nem körülbelüli dologra ment. Dániel könyvéből pontosan tudta, hogy milyen lesz a jellemzője annak a hatalomnak, amelyik át fogja majd venni az igaz hívők közösségét, és szakadást fog közöttük okozni. És Így mondja még egyszer, ellene veti, fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy felváltja a helyét, maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. És ahogy Vili is említette a szombatiskolán, a legfőbb részt veszi el az emberektől a megváltozás, a megbocsátás, a bűnök szabadulásának a lehetőségét. Ugye ezt is írja Dániel, de itt erre már ilyen formában nem tér ki. És hogy honnan tudjuk, hogy Pál apostol bölcsen is, következetesen is, és sokáig tanította az övét, az ötödik vers árulkodik erről, nem emlékeztek, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még ti nálatok voltam? Alapos tanítást adott neki. Múltkor egy keresztségi felkészítés kapcsán valakivel beszélgettem, és azt mondta, hogy miért nem lehet az, hogy hát máshol is az van meg hát az apostoli időkben is úgy volt, hogy valaki meg akart keresztelkedni, látta, hogy ez az Isten útja, és akkor hip-hop megkeresztelkedett. Hát mondom, azért, mert akkor se így zajlott. Mert egy Fülepnek a munkája az csak bekapcsolódott egy állomáson, egy olyan állomáson, ahol egyéb iránt ő már figyelte ez a komornika dolgokat, összevetette, felment az ünnepekre, tudta a rendszert, egy ponton nem tudta hova tenni, az éppen Krisztus volt, Fülep kipótolta, és semmi akadálya nem volt. Jézus is azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká mindenkit, szélesebb világon, és megkereszteljétek őket, ugye? Először tanítani. Ez nem így megy, hogy mindenféle ismeret nélkül valakit lehet keresztségre vinni. Ez is egy szerves része a Szentírásnak a dolgainak. Persze, hát vannak szélsőségek, meg nehézségek, amit nem szabad követni, és itt is bölcsnek kell lenni, de Pál is leszögezte itt a dolgokat. Emlékeztek, hogy egy helyen éjfélig, vagy még tovább tanította őket, annyira, hogy elfáradtak, és kiesett a fiatalember az ablakon. Tehát nem úgy volt, hogy némely pontot ott megmutatott, aztán a korona. Hát a zsidósággal kapcsolatban meg könnyű dolga volt, mert ők azért ismerték alapvetően az ószövetségi írásokat, ott csak azonosítatni, beazonosítani kellett, megmutatni, rávilágítani, és teljes volt előttük a kép. És azt mondja, hogy a hatodik verstől most tudjátok, mi tartja vissza, miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Működik a törvényszegés titkos bűne. Testvérek, ez örök klasszikus mondat. Mindig lesznek olyanok, akik a törvényszegésre próbálják vinni a hívőket. A kérdés az, hogy alszik-e egy gyülekezet és engede ezeknek a tanításoknak, vagy pedig éber, és nem engedi, hogy beférkőzik, nem engedi, hogy úrrá legyen. A törvényszegés titkos bűne örök időktől létezik. A mennyben indult el, és nem alszik. És mindig talál magának olyanokat, akik ezen az úton tudnak szépen, finoman, sokszor nagyon okosan, hiszen legtöbbször olyan embereket tud használni, akik nagyon nagy intellektussal rendelkeznek, sátán is intellektuális lény. Tehát megvizsgálni mindent, és azt mondja tovább, hogy akkor fog megjelenni a törvényét taposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával, azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ezt nagyon sokszor kitárgyaltuk már. És azért Isten kiszolgáltatja őket a téveigés erejének, mert már kifogy az eszköztárából, nem tud mit tenni, hogy akkor a hazugságnak higgyenek. Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Eddig olvasnám fel. Itt Pál apostol mond ilyen dolgokat, hogy ugye megint törvénytaposó, megemészti, elmondja, hogy a végidejéig fog, megint Dánieltől idéz, ugye a végidejéig fog tartani, mert az Úr az ő szájának leheletével fog majd véget vetni ennek. De megállok egy pillanatra. Azt kérdezném tőletek, hogy a hívő egyház, a Krisztus követők sokasága nem olvasta az apostoli leveleket a 300-as években? Vagy nem tudott erről? Vagy hogy lehet, hogy amikor aztán elkezdődött ez a módszer, akkor nem vették észre? Vagy nem mindenki vette észre? Mert ez óriási kérdés, ugye? Mert ha megkérdeztük volna talán pár korában, hát csak, ez a második levél már csak hozott valami hozadékot, ugye reméljük, ha megkérdeztük volna, hogy megértettétek, akkor talán elmondták volna, hogy megértettük, nem most fog eljönni, és annak félreérthetetlen állomásai lesznek, amikor ez bekövetkezik. Vagy most azt mondanánk, hogy hát hogy ne lehetett volna ezt felismerni, hát tényleg ott voltak ezek az állomások. Feltűnt a törvénytaposó, és az ő módszereivel átvette a hatalmat Isten székében, és egy világra szólóan elfogadtatta magát, mintha ő lenne az Istentől küldött. Krisztus fiának helytartója. De testvérek, a mostani időkre nincs kijelentve, talán ugye Jelenések 13. fejezetében leginkább, és az Úr prófétája által olyan dolgok, ami által mi tudunk tájékozódni. Vagy eltévedhető lesz az ember akkor is, amikor ezek majd most bekövetkeznek, amit a mi időnkre mond. Mit gondolunk mi erről? Vagy csupán azért, mert tudjuk, hogy mi van leírva, fel fogjuk tudni ismerni? Hát láthatjuk Jósiás királynál, elég volt csak egy ponton máshogy gondolni, és az életébe került. Most nem őt akarom felhozni, de annyira szembetűnő példa, nem? Milyen konkrétumokat mond Dániel könyve erről a hatalomról? Mit ír pontosan Ellen White, Isten prófétája ennek a kibontakozásáról? Csak azért említem meg, mert voltak az elmúlt években olyan események, amelyek majdnem szétszették a gyülekezeteket. Mert azt vélték testvérek, hogy most történik meg a Jelenések könyve 13. fejezete, erőszakot vesznek rajtunk, és ez a fenevad bélyegének az elfogadtatása. Nem szabad tévejegni. A Jelenések könyve 13. fejezete, amilyen beazonosításokat mond, az csak arra vonatkozhat, amiről az írás kinyilatkoztatja. Az nem hasonlít másra, és nem mással történik, és ez nem. Tehát értitek, nem szabad tévejegni. Vagy mi fel fogjuk tudni ismerni azokat a megközelítéseket, amivel majd bírni fog ez a hatalom? Vagy leszünk olyan erősek, hogy azt tudjuk mondani, hogy ellenállunk neki? Csak azért, mert az adventizmuson belül is, Magyarországon már olyan tanok vannak, hogy a zsidóság összegyűjtetik. Így van. Utána megmutatom, most nem szeretnék erről többet mondani. És úgy mondják, hogy ez a profécia. Hogy vagyunk-e olyan éberek, és nem beszél a negyedik hatalom kis szarvából, ami kinövi magát. Arról már nem lehet beszélni. Beazonosítja a proféta, beazonosítja az ige. És most nem azért, hogy menjünk ki az utcára, és úton útfélen mondjunk, nem ez a mód, nyilván. De minket nem szabad eltéveíteni attól, hogy ki lesz az, melyik hatalom, a törvénytaposó, amelyik úgy mutatja be magát, mint Krisztus helytartója, amelyik megszerezte magának a jogot, amelyik hamisítani tudott, amelyik érvényt szereztetett uralkodók felett, hogy neki adatott ez a hatalom, amelyik tiarát tetetett a fejére, és világ uralkodók, és mindenkinek az urának ismertette el magát. Amelyik a csúcspontján olyan polgári hatósággal bírt, hogy el tudta érni azt, ami a szíve vágya volt, hogy aki ellenáll neki, azt hatóságilag üldözze és megsemmisítse. És azt írja a próféta róla, hogy, hogy nem változik, csak szint változtat az éppen elérhető módszereihez képest. Mert ahol tehetetlen, ott csöndben van. De nem változik. Eszmeileg nem változik. És a mézes madzak hívó mondatainak a szeretet, a békesség, az öröm, az összetartás, a fogadjuk el egymást, a szeressük egymást, a segítsük a világot, ezek hívó szavak. De Jézus azt mondta, hogy nem így fog történni az övéinek az egybegyűjtése. Pontos, meghatározó dolgokat mondott arról kifolyólag, hogy hogy fog történni mindez. Kinek hiszünk, minek fogunk hinni, és felismerjük az időben való dolgokat, és annak fogjuk felismerni, aminek Isten szánja. Nem riogatni szeretnélek benneteket, hanem éppen megerősíteni abban, hogy legyünk erősek és bátrak a megismerésben, és tántoríthatatlanok, és figyeljünk. Figyeljünk, mert ez nem egy olyan recept, hogy kiírja magára az ősellenség, hogy én vagyok az, hanem a hitetés mindenféle formájával fog bírni. Hogy akit ezzel nem tud behetetni, annak lesz majd más módszere, akit azzal nem. Csak szeretném nektek egy pár gondolatot Ellen White-tól felolvasni, hogy a régieknek is ugye milyen veszedelem volt. Azt mondja, hogy az ősvilágban is nagy bűnnek számított, ha Isten népe átadta magát az ellenségnek, és feltárta előttük nehézségeit vagy gazdagságát. Ugye látjuk a királyoknál is. Az ősi életvezetés szerint bűnnek számított a hamis oltáron hozott bűn áldozat. Bűn volt a hamis tűzön gerjesztett tömjénfüst felajánlása is. Mit akart ezzel Ellen White kifejezni? Mi az én mondandóm is most? Testvérek, különböző közösségekben hallhatunk nagyon szép tanításokat, krisztusi alapokat, kétségtelen, hát onnan nőtték ki magukat ők is. De mi onnan szeretnénk tanítókat gyűjteni magunknak? Ne haragudjatok, hogy kimondom. Számtalan esetben látom, hallom, hogy különböző más egyházakon élnek testvéreink. Hát nincs Izraelnek igaz Istene? Nincs kinyilatkoztatott dolga az Istent ismerő népnek? Nekünk idegen tüzekhez kell mennünk, ott áldozni. Mihez vezet ez a fajta közösség? És most ne értsetek félre. Ha van valaki, aki azt mondja, hogy szeretni kell a többieket, az maga az Isten. Elismerni és tisztelni másokat, megbecsülni és erőszakot nem venni rajtuk, az maga az Isten. De mást jelent közösködni valakivel, és más jelent az alapvető emberi tiszteleteket megadni. E között különbséget kell tenni. Hát Izrael is ebbe sétált bele. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy összekeverjük a szentet és a közönségest. Az Istentől alászálló szent tűzhöz kell nekünk folyamodnunk törekvéseinkben. Az igaz oltár Krisztus. A valódi tűz alászálló szent a valódi tűz pedig a Szentlélek. Innen kapunk késztetéseket. Egy ember csak akkor tekinthető biztonságos tanácsadónak, ha a Szentlélek vezetése és irányítása alatt áll. Ha elfordulunk Istentől és az ő választottaitól, és idegen oltároknál kérdezősködünk, cselekedeteinknek megfelelő válaszban lesz részünk. Idézve a harmadik Szemelvények 37. fejezetéből. Azt írja itt Ellen White még többek között, akik nincsenek kapcsolatban Istennel, azok az Isten ellenségével vannak kapcsolatban. És noha tanácsuk fakadhat őszinte szándékból, ők maguk a vakság és megtévesztés áldozatai. Igen, ilyen lehet köztünk is. Erről beszéltem az elején. Nem kizárásos alapon, hogy itt csak jók és jó gondolatok hangozhatnak, ott meg csak rosszak. Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor nem lehetne megtéveszthető az ember. De felhívja Ellen White is a figyelmet arra, és az írás, hogy az Istent ismerő népnek akkora lehetősége adatott a proféciák terén is, hogy nem szabad tévejegni. Nem szabad. Olyan kiváltságban van részünk, ha akár csak a délelőtti tanítást nézzük, hogy tudhatjuk a bűnök igazságos, Istentől való elrendezését. Élhetünk vele. fejlődhetünk általa. És tudjátok, ennek az egyik legnagyobb hozadéka, hogy amikor elveszi az Isten a bűneinket, akkor, ahogy mondtátok is, a legnagyobb katarzis úgymond, de nem áll meg itt az Isten dolga. Aki ezt engedi, annak adja a szent lelkét. A Szentlélek pedig tanít bennünket tovább. Élessé tenni a szemünket, figyelmessé a fülünket, értelmessé az értelmünket, ami egyébként sehol nem volt. Nekünk nem kételkednünk kell a tanainkban, hanem megerősödni, megfigyelni, tanulni belőle, fejlődni belőle. Lehet, testvérek, ez is az örömhír. Olyan kiváltságokban lehet részünk. És milyen az, amikor fejlődik egy nép? És népek jöhetnek a világosságához, nem mi menjünk másokhoz, hadd jöjjenek hozzánk mások. Az igaz, hogy ehhez viszont nagyon sokat kell még fejlődnünk. De én arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy figyeljünk, és ennek legyünk az útmutatói. És ne lehessen bennünket a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodáival átitatni, mert a sátán ereje által van ennek az eljövetele, ugye, ami még ő előttük volt, most meg már kifejlődött. Tehát ott volt a jelenések könyvében az a korszak, ami számokra iratott, az üldözések után. És melyik volt a könnyebb korszak a keresztényeknek? Nyilván az üldözés borzalom volt. Azok a császárok, amelyek ezt véghez vitték, módszeresen is felfeleztetik, az egy nagyon nehéz időszak volt. De melyik volt számukra a veszélyesebb? Az elfogadott, a nyugalmi helyzet. Sőt, amikor lehetőségeket kínáltak. És megoszlott azonnal a gyülekezet. Az egyik része azt mondta, hogy veszély, fenyegetettség, hamis, és ők voltak a kisebbség. A másik része azt mondta, hogy lehetőség, lehetőség, lehetőség. Használjuk ki, ragadjuk meg. És melyik győzött? Mert nem fehér-fekete volt ott is az eljövetel, hanem módszeres, szépen lassan, szépnek tűnő, könnyű volt, mindenki számára elfogadott volt. És azok voltak a főszereplők, akik ott akkor éltek. Melyik oldalon álltak? Mi melyik oldalon fogunk állni? Azt kívánom mindannyiunknak, amit Pál apostol is mondott, még egyszer felidézném, ne tántorítassatok el egy hamarati értelmetektől, se el ne háborít, se meg ne háborítassatok, se lélek által, se beszéd által, és ne csaljon meg titeket senki, semmiképpen, mert meg van jelentve mindaz, ami számunkra fontos, és így tanulmányozzuk a proféciákat, és így vigasztaljuk egymást is. És ez teljesedjen be rajtunk is, hogy Isten tudjon velünk azt tenni, amit szeretne. Amen.